Az emberi hasban, ez ismét olyasmi, ami nem valami előkerő beszédtéma, üldögél a szellem. A szellem egy kis egérke, amely valahol besurrant az emberi testbe, és most ott gubbaszt, nem? De régen az emberek ilyeneket gondoltak. Azon töprengtek, vajon hol van a szellem székhelye bennünk? De lényegében semmit sem értünk a szellemről, ha azt kérdezzük, hogy helyileg hol van az emberben. A szellem éppen úgy van a fülkagylóban, mint a nagylábújban. A szellemnek szüksége van minden szervre, amely által gondolkodik, elképzel és képeket alkot. Azt a tevékenységet, amelyet önök nagyon jól ismernek, a szellem a fej által műveli. És a test belsejének szemlélését, amiként leírtam önöknek, a szellem a máj és a vese által végzi. Mindenütt láthatjuk a szellem tevékenykedését az emberi testben, amiről nekünk tudnunk is kell. Ehhez minden esetre egy olyan tudomány tartozik, amely nem egyszerűen a halott emberi testet vágja fel, hogy kiemelje a szerveit, és azokat csak külsőleg vizsgálja meg, materiálisan. A mi szemléletmódunk abból indul ki, hogy az emberi test az egész belső szellemi életét valóban gondolkodásként végzi, és mindenben valami tevékenyebbet csinál, mint amit erről azok hisznek, akik pusztán külsőleg szemlélik a világot. Természetesen egyszerűbb az emberi testet felvagdosni, a májat kiszedni, és a látottakról jegyzeteket írogatni. Ehhez nem is szükséges túlzottan megerőltetnünk magunkat. Elég csak a szemünk hozzá, és legfeljebb egy kevéske fejtörés, hogy a májat minden oldalról szétszabdaljuk, kis darabokra szedjük, mikroszkóp alá helyezzük, stb. Ez a tudomány könnyebbik válfaja. De manapság szinte minden tudomány ilyen súlytalan tudomány. Ezzel szemben nekünk sokkal inkább az igazi gondolkodásra kell támaszkodnunk, és főleg nem szabad abban hinnünk, hogy ha az embert felboncoljuk, a szerveit kivágjuk és leírjuk, akkor ettől a pillanattól kezdve az embert magát már meg is értettük. Mert kiszedik egy 50 éves asszony vagy férfi máját, de nem tudják, hogy mi történt velük csecsemőkorukban. Vagyis mindenben az egészet kell átlátnunk, egy erre képes tudományra van szükség, illetve erre kell törekednie a valódi tudománynak. Az antropozófia szándéka az, hogy ilyen valódi tudomány legyen. Az igazi tudomány pedig nem áll meg pusztán a testnél, hanem ahogyan már jeleztem, a szellemihez vezet el bennünket. Mondhatok önöknek valamit, ami már nem is fogja meglepni önöket. Bizonyára nem feltételezik, hogy a saskesejűnek ott fent magasan a légben, a maga képtelenül kicsi agyával sikerülne teljesen pontosan becéloznia magát, hogy éppen oda zuhanjon alá, ahol egy állat lapul. Ha a sas esetében minden az agyán múlna, akkor éhen is veszne. Csak hogy a sas szemében bent egyfajta gondolkodás történik, amely az ő vese gondolkodásának a meghosszabbodása, és ennek műveként szánja rá magát arra, hogy kilője magát és lecsapjon a zsákmányra. A sas nem szól így magához, ott lenn van egy állat, becélzom most magam feléje, és ha éppen ebben az irányban zuhanok, akkor pont ráesek arra az állatra. Eféle megfontolásokat egy agy végezne. Ha az ember lenne ott fent hasonló céllal, akkor ilyen mérlegelésekbe bocsátkozna. De ehhez repülni is kellene tudnia. A sasnak tehát a szeme az, ami gondolkodik. Az ő esetében a szellem bent a szemében van. Ebből tudat, tudatosulás egyáltalán nem lesz, de mégis valamiféle gondolkodásnak tekinthető. Mondtam ma, hogy a régi zsidók, akik az Ótestamentumukat megértették, tudták azt, hogy mit jelent ez a kifejezés, Isten meggyötört téged éjszaka a te veséid által. Ezzel azt akarták megmagyarázni, hogy mi áll az álom mögött, ami az embernek éjjel megjelenik. Így beszéltek, mert nagyon jól tudták, hogy az ember nem csak kifelé néz a szemeivel, hanem befelé is néz a máján keresztül, és befelé gondolkodik a veséjén keresztül. Sőt, ezt még a régi rómaiak is tudták. Tisztában voltak vele, hogy tulajdonképpen két ember van bennünk. Az egyik az, amelyik a szemeink keresztül kifelé néz, de van még egy másik is, amelynek a hasában ott van a mája és a saját belsejébe pillant. Ha a máj szétágazó kék, azaz széndioxidot szállító erejére gondolunk, akkor használhatnánk akár egy olyan kifejezést is, hogy a máj nem előrefelé, hanem visszafelé néz. Ebből is ered az, hogy olyan keveset érzékelünk a saját bensőnkből. Ahogyan mi sem látjuk, ami a hátunk mögött van, a máj sem igazán tudatosan észleli azt, amit lát. Mindenről tehát tudtak a régi rómaiak. Csak hogy ezt olyan formában fejezték ki, amit talán nehéz lehet azonnal megfejtenünk. Úgy képzelték, hogy van az embernek egy feje, amely előre néz. de a test alsó részében szintén van egy feje. Ez utóbbi azonban csak egy rejtett fej, amely hátrafelé tekint, tulajdonképpen befelé. Azután a két fejet összeillesztették, és egy ilyen alakzatot kaptak, egy fej két arccal, amelyek közül az egyik hátrafelé, a másik előrefelé pillant. Ilyen szoborfejeket még ma is láthatunk, ha Itáliába megyünk. Janus fejeknek hívják őket. Az utazók, akiknek erre megvan a pénzük, végig utazzák Itáliát, viszik magukkal a Baedeker úti könyvüket, megszemlélik ezeket a Janus fejeket is, felütik a Baedekert, és abban semmi értelmeset nem találnak róluk. Mert fel kell tennünk a kérdést, hogyan jutott a rómaiaknak eszébe, hogy egy ilyen fejet kigondoljanak? Nem voltak annyira ostobák, hogy azt higgyék, hogy a tengeri utazók valahol találkoztak a földön ilyen kétfejű emberekkel. De mégis körülbelül ilyesmire kell gondolnia a mai világjárónak, amikor értetlenül szemléli az elé kerülő látványt, azt ugyanis, hogy a rómaiak egy olyan fejet ábrázoltak, amelynek két arca van, az egyik hátra tekint, a másik előre. A rómaiakban még megvolt egy bizonyos természetes gondolkodás, ami az egész későbbi emberiség számára veszendőbe ment, de amit már kezdünk lassan újra feltámasztani, önállóan megszerezni. Úgyhogy ismét elismerhetjük, hogy a rómaiak a legkevésbé sem ostobák, hanem nagyon is értelmesek voltak. Ha önök nem tudnák, elárulom, hogy a január annyit jelent, hogy Janus fej. Vajon a rómaiak miért tették ezt a hónapot éppen az év elejére? Ez mégiscsak egy különös titok. Ha egyszer belátjuk annak az igazságát, hogy a szellem nem csak a fejben, hanem a májban és a vesében is munkálkodik, akkor azt is nyomon követhetjük majd, hogy ez a tevékenység az év folyamán különböző. Amikor nyár van, meleg évszak, akkor a máj meglehetősen keveset dolgozik. Ekkor a máj és a vese inkább egyfajta szellemi alvásba merül, csak külsőleges testi funkcióikat végzik, mert az ember ilyenkor a külvilág melegének adja át magát. A test belsejében nyugalmi helyzet kezdődik. Nyár derekán az egész emésztési rendszer nyugalmasabb, mint télen. Télen viszont ez az emésztési rendszer nagyon szellemivé kezd változni. És amikor eljön a karácsony, az új év időszaka, ha beköszönt a január, akkor lesz a májban és a veségben a legerősebb ez a már szellemi tevékenység. Erről is volt a rómaiaknak tudomása. Ezért a kétfelé tekintő kétarcú embert január embernek nevezték. Ha ismét betekintést nyerünk abba, hogy milyen bölcsesség rejtezik a név mögött, akkor már nem fogunk a dolgok mellett értetlenül elmenni, hanem ismét érteni fogjuk őket. Ma csak rábámul az ember ezekre a furcsaságokra, mert a jelenlegi tudomány nem tud segíteni neki. Látják, az antropozófia valóban nem bizonyul gyakorlatiatlannak. Nem pusztán arról adhat felvilágosításokat, ami az emberben zajlik, hanem arról is, ami a történelemben. Például megtudjuk általa, hogy a rómaiak miért készítettek annak idején Janus fejeket. Valóban nem szeretném, ha önteltségnek látszana, amit most mondok, de tulajdonképpen a Baedeker útikönyv mellé, ami végig kalauzolja az embereket a világon, sokszor egy antropozófust is kellene mellékelni, különben az emberek csak végig alusszák a világ körüli utazásaikat, a sokféle múltbeli alkotásra csupán rámerednek a megértésük különösebb reménye nélkül. Mindezekből kiviláglik, hogy valóban komolyan kell vennünk azt a felszólítást, hogy a testiből kiindulva a bennünk lévő szellemit is megragadjuk magunkban. Erről a szellemiről a következő szombaton tovább fogok beszélni önöknek. Gondolkodhatnak azon is, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel. Lassanként meggyőződhetnek majd arról, hogy valóban nem valami esztelenség az a törekvésünk, hogy az ember testi oldalából meg akarjuk érteni az ember szellemi oldalát. Az e törekvés jegyében lezajló munkálkodást egy nagyon is komoly tudománynak kell tekintenünk.